Vajon ki mondja el ma nekünk, hogy mások hogy vannak az elmagányosodással, még ha fiatalok is? Hogy mit gondolnak a szabadságról? Mi nekik a szabadság? Keresik-e önmagukat? Vágyják-e a szeretetet? Szólítja-e meg őket a lelkiismeretük, vagy az Isten? És ha igen, akkor vajon mit mond nekik? Ki mondja el nekünk ezeket manapság? A pszichológus, a párterapeuta, a lelkész, a papa templomban? Kedves hallgatóink, akiket a szerkesztő Kisdéles köszönt. Nos, egyre gyakrabban ezeket a kortárs létkérdéseket a drámaírók is felteszik, és a színházak is. Utóbbiak merik a legnyomasztóbb, legkiábrándítóbb, legdekadensebb énünket is a színpadra vinni. Például egy görbe éjszaka után, egy afterparty után, amikor a magány súlya alatt részegen elkezd az ember őszinte vallomásokat tenni. Ismerjük ezt az állapotot. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri színészosztályának és harmadéves diákjainak és tanároknak, Harsányi Zsolt rendezőnek is volt bátorságuk lemerülni a lét és a szellem eme bugyraiba, és színre vinni Iván Viripájev orosz drámaíró zseniális darabját, a Részegeket. A választás azért is halálugrás, mert a nagy színészek a Tompa Miklós társulatnál is játsszák a Részegeket Rádó Áfém rendezésében. Én köszöntöm a vendégeinket, Harsányi Zsolt rendezőt, Kelemen Roland dramaturgot, Bezsán Noémi koreográfust felvételről, Szigyártó Johanna színist, Abai Szabó Tamás színist és Tar Erik színművészetist, és kérdem, hogy mi szólított meg a Részegek darabban? Mondani való, játszási lehetőség, kortársiasság, hasi
rendezőn. Hát elsősorban a rejtélyesség a szövegnek. Ez egy, én úgy gondolom, ez egy rejtélyes szöveg. Egy septiben olvass el az ember, és nem kíváncsisággal, és akkor lehet, hogy át is siklik fölötte egy darabig, mert hát ugye a szöveg elég banális életszituációkat dolgoz fel, ugye hát a nyelvezete is hát helyenként elég trágár, de mindeközben ezt egyensúlyozandó, hát nagyon fontos emberi problémákról beszél, az egymáshoz, emberek egymáshoz való viszonyáról, szeretetről, lelkiismeret furdalásról, bűnbocsánatról, Istenhez és a világhoz való viszonyunkról, amelyek talán még inkább megrendítőek, mert a szöveg egyik rétege, mondhatom azt, hogy trágár, humoros, ugye, viszont a másik meg teljesen meglepetésszerűen így egyszer csak így, nem is tudom, gyomorszájon vágja az embert.
Igen, és tanárként, pedagógusként, amikor az jutott eszedbe, hogy ezt a diákjaid is elő tudnák adni, sőt, el kéne ők is ezt játsszák, akkor ezekben milyen lehetőségeket láttál?
Te nézd, igen, feltevődik a kérdés, te, hogy kihangsúlyoztad, hogy a nagy színészek lent a Nemzetiben. Hát én szerintem nincsenek nagy színészek, csak színészek vannak. Tehát nem lehet várni arra, hogy egy színész hallgató 35 évesen jöjjön el hozzánk, amikor olyan élettapasztalattal bír már, amikor könnyedén, vagy hogy ismereteivel jobban ki tud nyitni egy szöveget, akár egy Csehovot, egy klasszikus drámát, vagy akár egy ilyen kortárs szöveget. Őket a mély vízbe kell dobni, hiszen az embernek nem csak közvetlen tapasztalatai vannak, hanem vannak közvetett tapasztalatai, ugye, hallomásból, olvasmányból, film, élményből, stb. Tehát a problémák annyira nem távoliak. A kérdés az, hogy ők ezt hogyan tudják magukévá tenni, mert magukévá tudják tenni, ugye, mert ha a legbanálisabb dolgot akarom mondani, akkor hát nem tudom, halálhoz is tudunk viszonyulni, azzal találkozunk, de teszem fel, egy olyan életszituációt kell megformálni, alakítani egy hallgatónak, amiben még nem volt része ebben az életben, egy határhelyzetet, egy olyan liminális helyzetet, amikor így próbára teszik az embert ezek a szituációk, neki azt is el kell tudnia, és nyilván a közvetett tapasztalataira hagyatkozik. Hát ami a választást illeti, igen, én ezzel a szöveggel már korábban foglalkoztam, tehát én még a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház bemutatója előtt foglalkoztam egy volt osztályommal, volt ebből egy vizsgánk, fél évig foglalkoztunk ezzel, volt egy színészmesterség vizsgánk, és hát csupán annak köszönhető, hogy ebből nem lett végül előadás a stúdió színpadon, ugyanis nem úgy alakultak, aztán ki repültek egyesek, nem jöttek vissza, tehát ez így egy ilyen összetettebb dolog, és hát az úgy elhalt ez a dolog. És ugye a pedagógiai szempont, elsődleges pedagógiai szempont, hogy hát méltányos feladatokat adjunk a hallgatóknak. Előző rendezésemben is, a taxivilinben is, tehát sokat játszott közre az, hogy egy olyan struktúrái darab volt, amiben 10 ember két-két jelenetben, tehát szinte patika mérlegen elosztható volt a feladat, de mondjuk ez nyilván nem ez a legmérvadóbb, de hogy ez egy fontos szempont, tehát hogy mindenkinek legyen megfelelő megmutatkozási lehetősége.
A nagynak az ellentéte nem a kicsi, tehát azt hiszem a nagy színészeken, tapasztalt színészeket.
Tehát időset akartál mondani, igen, és tapasztaltakat.
Tapasztaltakat, igen. És akkor a nagynak az ellentéte a kezdő színészek. Jó, akkor ebben ki tudunk egyezni? Jó. Jó. Mit szólt Roland dramaturg, amikor ezt a kemény szöveget kaptad kézhez, hogy ezt húz meg, ezt állíts színpadra, miközben évek óta megy már a tapasztaltak színházában ugyanez a szöveg. Mert ez a szöveg már nem ugyanaz, mint amit láttunk a másik részegekben. Hiányoznak részek, ki vannak hangsúlyozva mások, nagyobb hangsúlyt kapnak. Ez egy másik előadás.
Igen, tulajdonképpen annyiban kicsit így árnyalnám a dolgot, hogy nem készhez kaptam a szöveget, hanem tulajdonképpen elkezdtünk beszélgetni első körben arról, hogy melyik fordítással foglalkozzunk egyáltalán. Mert ugye létezik ebből két fordítás, a Morcsányi Géza féle és a Kozma András féle, és mi a Morcsányi Géza fordítását választottuk, és annyiban különbözik, igen, történetesen a Nemzeti Színházban játszott részegektől, hogy ők a Kozma András féle fordítást használják, ami szerintünk, vagy legalábbis így volt ebben egy konszenzus, hogy az valamelyest kicsit így körülményesebben fogalmaz számunkra, meg hogy körülírja inkább azt, ami célszerűbb lenne, akár vulgárisabban, ahogy van például Morcsányinál, hogy úgy legyen az kifejezve. És húzásokban meg tulajdonképpen annyit csináltunk, amit így közösen tudtunk csinálni, tehát nem volt az, hogy az én feladatköröm az, hogy én kihúzom azt az illető jelenetet, ami nem illeszkedik a koncepcióba, vagy az egésznek a dramaturgiai ívébe, hanem közösen döntöttünk és beszélgettünk, tehát ha nekem volt egy ötletem arra, hogy húzzunk valamit, akkor azt megbeszéltük, ha a rendezőnek, ha bármelyik színésznek volt problémája, a kisebb-nagyobb problémák, akkor ennek mentén próbáltunk változtatni a szöveget. Tehát, hogy így a dramaturgiai munka tulajdonképpen egy közös folyamat volt.
Ha valaki fennakadna azon, hogy miért kell orosz darabbal foglalkozni, azok számára mondom, hogy jól hazaárulásért, jól elítélték a Viripájevet a hazájában, Oroszországban, így kénytelen volt elmenekülni, még börtönbe menetel előtt, s talán Lengyelországban él.
Lengyelországban.
Hogy fogadták a fiatal színészek, kezdő színészek, hogy fogadták ezt a feladatot, hogy miután bizonyára láttátok a részegeket a Tompa Miklóséknál, most ugyanezt a szöveget más hangszerelésben, más életérzéssel előadni. Ijedtetek-e meg attól, hogy húj részegeket kell játszani? Biztos nem ismeretlen a tapasztalat, de mégis.
Volt egy ilyen közös konszenzus, hogy igazából nem is feltétlen részegeket játszunk, hanem nagyon a belső munkán van a hangsúly, így az egész darabbal kapcsolatosan, és olyan mély gondolatok vannak benne, ahogy az elején említetted is az egész élettel kapcsolatosan, hogy szerintem ez mindenkit így nagyon magával vitt már így az első olvasópróbán, és szerintem nagyon izgatottak lettünk, hogy így ezen dolgozhatunk egy új koncepcióba, eszközök nélkül egy lufi medencében.
Igen, nagyon közel a nézőközönséghez, egy lufi medencében, tehát érinthető a közönség. A lábunk előtt játszottok, és nagy-nagy monológok is jutnak.
Hát én személy szerint nekem ez egy nagyszerű, vagy ezt magamban nézve egy nagyszerű kihívásnak látom, mert azt éreztem, hogy ez egy olyan szöveg, ami hát egy olyan szöveg, amiben mint egy átlagos beszélgetés. Természetesen mint egy átlagos részek beszélgetés. És magamnak azt a célt tűztem fel, hogy próbáljam meg olyan szinten megjeleníteni ezt a karaktert, amit játszanom kell, hogy a legtermészetesebb módon, mintha mi most beszélgetnék, hogy ilyen hangsúlyokkal és ilyen természetességgel tudjak megszólalni mondjuk a színpadon, vagy ebben a darabban, vagy így szólaltassam meg a karakteremet.
Igen, Tamás?
Az volt a legérdekesebb ebben az egészben talán, hogy megtalálja mindenki saját magában azt az állapotot, ami mondjuk rokon a részegséggel, vagy az, amit kihoz belőle, kihoz az illetőből, tehát kihoz, például magamból kihozhat egy részeg este, egy görbe este, hogy mi az állapot, mi az a mentális helyzet, amibe kerülök, mi az a, hogyan ki tudom én azt fejezni, úgy, hogy nem játszom részeget. Természetesen, hogy valami megátalkodottság, de ez a jó értelemben vett, még ha ez pejoratív szó is elsődleges értelmében, de hogy valamiféle megátalkodottság, valamiféle proféticizmus, valami szent és profán között mozgó hang, ami kijön ezekből a szerepekből. És hogy ezt mindenki megtalálja, saját szerintem nagyon érdekes volt.
Mindnyájan a közszolgálatnál határozottan elítéljük a részegséget, de ami utána jön, azok az őszintességek, ugye van is egy jó mondásunk, hogy a részeg ember száján az őszinte szó, azt üdvözöljük. Valószínű ezért is részegen kell az emberek, ezeket az őszintességeket vallomásként föltárják egymás előtt. Józanul nem nyílunk meg ennyire.
Igen, viszont van egy alapvető olvasatom, vagy olvasatunk, amiről sikerült meggyőznöm. Nem kell sokat győzködnöm őket, Rolit sem, és a színész hallgatókat sem, hogy nagyon félrevezető. Persze úgy is el lehet játszani, de nagyon félrevezető akár a dráma, a szövegnek a címe, mint hogy részegek. Tehát egy kicsit az ember tovább lép, és te is egy közmondást idéztél magában a szövegben is, ez több ízben elhangzik, hogy olyan formában is, hogy az Úr a részegen keresztül, a részegeken keresztül mondja ki az igazságot, de én teljesen úgy gondoltam, hogy nem szabad részeget játszanunk, ugyanis ez a fajta részegség nem az a mámor, amit az alkohol vált ki ezekből az emberekből, hanem pontosan az az állapot, ami szintén hasonlít a mámorhoz, amikor őszinték merünk lenni a másikhoz, őszinték merünk lenni saját magunkhoz. Ez akkora felszabadító erővel bír, gondolom, mint egy-egy hívő embernek akár a gyónás szentsége, ugye? Tehát, és az ember megkönnyebbül, le tudja tenni a lelkiismeret furdalást, pont ugye Erik ül itt ebből a szereposztásból, akinek az ő egyik fő problémája, sőt az alapproblémája az, hogy nem tudja tovább hordozni a hazugságot, és muszáj őszintének lennie. És amikor az ember kimondja az igazságot, az valami felszabadító erővel, valami olyan eufóriával, mámorral jár, ami nagyon rokon a mámorral, mint olyannak. Most ezek drogok váltják ki, vagy alkohol, ami szintén egy drog, ugye, teljesen mindegy. Vagy a boldogság váltja ki, vagy a szerelem, mert lehet, hogy a szerelem visz abba az állapotba, hogy én pőrére, mezítelenre vetkőzöm a másik ember előtt, és a szerelemnek is van egy ilyen ereje, hatása, mechanizmusa, hogy egy olyan mámoros állapotba kerülünk, ami felszabadít. És nem tudom, megszállották módjára, élvezik azt, hogy végre pontot tehetnek, végre új fejezetet nyithatnak, megszabadulnak a kereszttől. Magyarán.
Nagyon érthető. Igen, Tamás?
Ja, csak annyit szerettem volna hozzátenni, amit ön mondott az imént, hogy
ön, mint én.
Mármint te, bocsánat, köszönöm. Hogy a részegség állapota, és hogy ez nem véletlenül talán, hogy Virapájev így írta meg, és hogy persze az rendezői kérdés, hogy részeget játszik-e az illető színész, vagy nem játszik azt, de hogy mégis kell valami segédeszköz a ma emberének, hogy tudjon közeledni a másikhoz, és hogy ez most a jelen esetben az alkohol, vagy valamiféle mámor, de hogy ezeket az őszinte mondatokat, és ezeket a megnyilvánulásokat, és konfesszió jellegű mondatokat, ezeket nem tudja máshogy elmondani a korunk embere, hanem csak egyfajta segédeszközön, egyfajta csatornán keresztül, ami Virapájevnél az alkohol, vagy hogy valamiféle mámor. Extázis, extatikus állapot. Igen.
Igen. Esetleg egy after party utáni hangulat, együttlét, valami közös dolog. és ezt úgy merem beemelni, hogy felvilágosított a koreográfus, hiszen rendkívül erős mozgással kezdődik az előadás, hogy úgy időben tudjuk elhelyezni, hogy kikről is szól az előadás, melyik korról mondjuk, szóval ilyen bummerként felvilágosított a koreográfus Bezsán Noémi, hallgassuk meg őt. Vajon hogyan lehet megmutatni a színházban, hogy a mai időkben játszódik a történet? Hogy ezek a szereplők akár mi is lehetnénk, vagy mi vagyunk, rólunk szól. A mi érzéseinkről, gondolatainkról, vágyainkról, amilyenek vagyunk. Harsányi Zsolt rendező Bezsán Noémi koreográfust kérte föl, hogy mozgásban mutassa meg a Színművészetisek részegek című előadásában, hogy ez rólunk szól, ilyenek vagyunk. Én köszöntöm a Kulturpresszóban Bezsán Noémi koreográfust, és kérdem, hogy mi volt a megrendelés, mit fejezzen ki a mozgás, milyenek vagyunk.
Üdvözlök mindenkit, szia, Dénes, köszönöm a beszélgetést. Tulajdonképpen úgy kezdődött ez az egész, amikor Harsi megkért, hogy dolgozunk együtt ennek a darabnak a mozgásvilágán, hogy ő elmondta nekem, hogy ő nagyon szeretné, hogyha az egész előadásnak a kezdésénél lenne mindenképp egy kicsit ilyen modernkori dekadenciát tükröző, valamiféle afterbuli jellegű koreográfia, amiben egy talán az is ott van, ahogyan ez a részegség, mivel a későbbiekben tehát nem szerette volna nagyon, hogyha ez mozgásban különösképpen megjelenik, de az elején mindenképp valahogy ahhoz kapcsolódóan megjelenik ennek a részegségnek is a testi állapota. És akkor így kezdődött el a folyamat, és ennek küldött is egy zenét, amiben gondolkodott, és akkor ehhez társítva én egy kicsit kezdtem erről álmodozni, és aztán bevonva Pósa Fruzsinát, aki a koreográfia szakon végzett, ő volt tulajdonképpen a jobb kezem ebben a munkában.
Diónak ez nagyon-nagyon kemény, nehéz lehet feltörni, könnyű lődörögni, és ezt akkor betanulni, de itt nem részegeket alakítanak, hanem valami olyan kortárs mai életérzés, idegállapot, dekadencia mondod, van jelen, amit ismerünk, e felé tartunk, és találkoztunk ezzel. Lődörgés helyett, nem tudom, idegállapot van, szétesettség, agresszió, összevisszaság.
Hát amiből kiindultam, az mindenképp valami olyasmi volt, mint az, ahogy mondta ő, hogy egy ilyen afterbuli hangulat egy kicsit. Valamiért nekem az a kép jutott eszembe, hogy így az emberek próbálnak kapcsolódni egymáshoz, de valahogy nagyon nehezen megy. És akkor amiből kiindultam, az ez a gondolatfoszlány volt, hogy kapcsolódni egymáshoz, de nehézségek árán. És akkor ezeknek a kísérleteknek tulajdonképpen a különböző kudarcait látjuk. Tehát az elején még inkább egy csapat van, tehát még inkább közösen próbálnak együtt mozogni, aztán ennek a különböző fázisaiban ez egyre nehezebb, és tulajdonképpen eljut a dolog odáig, hogy mivel nem sikerül ez a kapcsolódás, csak valamiféle kontrollálatlan, kiüresedett testek egymáshoz csapódása többszörösen, inkább akkor egyszer csak az egész átcsap egy ilyen agresszióba, aminek a vége az, hogy így is úgy is egyedül maradnak az emberek egy ilyen bekattant, mint egy ilyen elgépiesedett állapotban. Tehát így nagyjából így az íve ennek a koreográfiának az így épült fel.
Szédületes, hogy mi mindenről szólhat egy mozgás, egy koreográfia a zene hátterében. Miből építkezik ilyenkor egy fiatal koreográfus lány, mert olyan rengeteg afterbuli nem lehet a hátad mögött. Így hangból is ítélve, tehát honnan szedi ezeket össze, hogy ez hogy kell kinézzen, és miből épüljön föl?
Hát egyébként nem voltam én olyan rég, még 20 éves, és így 10 éves, 20 éves, és azért eléggé olyan típusú vagyok, hogyha elmegyek például most is egy ilyen valamilyen bulira, nemrég voltam is egy ilyen egyetemista buliba bekukkintottam, és igazából olyankor elég sokat figyelek, vagy így figyelőzök, de ettől függetlenül meghatározó volt az is, hogy a színpadkép, vagyis, hogy van egy matrac, van egy medence, egy keret, abban az tele van lufikkal, tehát ez három olyan tényező, ami azért, hogy is mondjam, szab egy keretet valamilyen szempontból a koreográfiának, mert nagyon kis helyre összetömörülve ez már megszabja valamelyest azt, hogy hogyan tudnak egy ekkora térben mozogni az emberek. Másrészt az ingatag talaj, tehát az, hogy ott volt a matrac, adott egy instabilitást, aminek volt előnye és hátránya is, de mindenképp használni kellett. És harmadrészt meg hát ott van az a sok lufi, amivel
dekadens fekete lufi.
Igen, amivel folyamatosan találkoznak ezek a testek is. És hát mind a három dolog szerintem így valamilyen szinten így befolyásolt abban, hogy azért már alakuljon ez a koreográfia. Szóval ez is volt egy ilyen inspiratív hatás. Meg a zene, hát én az elején meg is ijedtem egy kicsit a zenétől, mert úgy gondoltam, hogy tehát, hogy egy olyan zenét választott Hasi, aminek van egy ereje, ahogyan fel van építve, ahogyan énekel benne ez a kórus. Szóval mindenképp azt éreztem, hogy az nagyon fontos, hogy azt valahogy elkerüljük, hogy próbáljuk valahogy fölérni a zenének ezt a nagyon dinamikus erejét, és úgy éreztem, hogy inkább egy kicsit ellenpontba kell helyezni a testeknek az eltorzult, egyensúlyvesztett állapotával, vagyis hogy valahogy ez a kettő együtt beszélgessen egymással, mármint a mozgás és a zene, és ne loholjunk a zene után. Ez volt számomra talán a legnagyobb kihívás, hogy valahogy ennek az elejét így közösen megtaláljuk. És nyilván ők is ötletekkel, meg egy néhány ilyen a tapasztalattal hozzájárultak ehhez az egészhez, hogy ez így épüljön.
Igen, rendkívül erős ez a nyitókép, hangulat, és tényleg belelök egyből ebbe a mai kortárs világban. Úgyhogy az ember megértheti nézőként azt is, hogy miért van szükség mozgás koreográfusra egy színházi előadásban. Az jutott eszembe, hogy akik 64 előtt születtek, a baby boomerek valószínűleg nem tudják, mit kezdjenek ezzel az after bulival. A bulit értik, de az after bulit nem. Ha röviden elmondanád, hogy mi az az állapot, ami az after bulit jellemzi?
Hát én nekem például az egy ilyen nagy felismerés, hogy az emberek többsége valahogy egyedül van, vagy egyedül marad a buliban, vagy már a bulikban is azért eléggé egyedül. Még akkor is, ahogy mondtam, így próbál így valahogy egy csatlakozás történni, de valahogy ezek a mostani zenék, a mai zenéink, a mai táncaink, valahogy nagyon arra, vagy afele hajt, hogy tulajdonképpen ritka az, amikor igazán kapcsolódnak az emberek, és akkor az after buli szerintem, ami már ilyen a hajnali órákat idéz, ott meg már vagy az van, hogy nem tudom, tudatmódosítás hatására, meg a sikertelen találkozások vagy kapcsolódások hatására egy kicsit így még jobban tükröződik ez az elmagányosodás, vagy nekem mindenképp ez így a fejemben a kép erről az afterbuli hangulatról.
Bezsán Noémi koreográfust hallottuk. Szóba kerültek a 60 pluszos nézők is. Az előadásotokon nagyon sok fiatal volt. Érdekes módon a bemutatón is sok idős ember kíváncsi volt a színisek előadásaira, amelyek általában hát formabontóak, ki tudják verni a biztosítékot. Tehát egyféle merészség így 60 pluszosan, vagy 70 pluszosokat is láttam bevállalni egy színis előadást. Újak vagytok, és tabu döngettőek, és tudom, hogy az előadás nyelvezetében a trágárság az teljesen otthon van, ismerős ez is, így beszélünk mi is, a fiatalok még inkább, aki nem tudja ezt behelyezni az előadásba, vagy mai életbe, annak segítsetek, hogy ezen ne akadjon fönt, hogy lássa az erdőt a fától. Miért kell trágárnak lenni? Nagyon trágárnak, nagyon mocskos szájúnak lenni egy előadásban. Segítsetek be!
Én szerintem az is van, hogy ez a trágárság azért is jön ki, mert ezek a gondolatok, amik ott lapulnak mindannyiunkban, és kitörni vágynak, ezek csak akkor tudnak kitörni, amikor egy-egy ilyen pillanat van, amikor például a részegségre fogva bevallunk valamit a másiknak, vagy elmondjuk, hogy hát ez bennem régóta megfogalmazódott, és most végre elmondhatom. És szerintem ez olyan szintű feszültséget is okoz, és aztán, tehát hogy egyrészt a feszültség miatt, másrészt a megkönnyebbülés miatt is egyszerűen elengedi a gyeplőt az ember, és kicsúszik egy-egy trágár kifejezés. És ez ilyen, azt hiszem.
Igen, valahogy ez lehet a lényeg ennek, hogy kicsit egy ilyen figyelemfelkeltő hatása is van, hogy úgy éber maradjon mindenki végig szerintem, meg az a felszabadult állapot, hogy bármit lehet, hogy nincsenek szabályok, hogy valahogy erről szól ez a darab is, csak hogyha szabadon mersz kapcsolódni önmagaddal és másokkal, akkor mondhatod azt, ami tényleg ott van benned, és szerintem ezeket jelzik ezek a trágár szavak, nem azt, hogy most ez milyen menő, vagy hogy milyen jó, hogy ezt itt használhatjuk, hanem hogy szerintem van egy kicsi plusz jelentéstartalma.
És én biztosíthatom azokat a nézőket, akik ezen fennakadnak, hogy a beszélgetés előtt volt alkalmunk egy negyed órát beszélni, és semmi trágát nem mondtatok, tehát csak az előadásban beszélnek így, egy after bulin, tehát egy részegség utáni hajnali őszinte vallomásokkal teli hajnalban, amiben belefér, de az életben nem így beszélnek az emberek, csak amikor a kocsis is olyan helyzetbe kerül, akkor hadd beszéljen kocsisan, és ne szépíróként. Érdekes az is, hogy a fiatalok ugrottak be válaszokkal erre a nehéz kérdésre, és nem a rendező.
Én nem akartam tolakolni, de hát hozzászólok persze mindenképpen. Tehát én a trágársággal úgy vagyok, hogy ne legyünk álszentek. Tehát hogy az dobja az első követ, mondom, hogy maradjak a bibliai hasonlatoknál, mert sorjáznak a szövegben a bibliai és evangéliumi utalások. Az dobja az első követ, akinek ebben az életben egyetlen egy mocskos szó nem hagyta el a száját. Innentől kezdve azt hiszem, nincs is miről beszélnünk tulajdonképpen, ami azt illeti, hiszen nem feltétlenül jellemez vagy ír le egy embert, az ő személyiségét, lényét, műveltségét, intelligenciáját, az, ha néha kiszalad egy-egy mocskos szó. Oké, rendben, itt sorjáznak, mert szinte minden szereplő beszél. Talán, mintha a prostituáltnak nem lenne ilyen drága, nem vagyok benne. Akad nála is, de szinte talán ő beszél a legszebben, ha mondhatok. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ennek a trágárságnak ugye leíró jellege van. Tehát, ahogy te mondtad, látni kell a fától az erdőt. Tehát, hogy ez egy eszköz, egy állapotot ír le, akár a mai világunk állapotát, a mai emberek állapotát, hogy hogyan kommunikálunk, és igen, van ilyen is, de ennek inkább, hogy is mondjam, egy kiegyensúlyozó szerepe van, ugye itt van a trágárság, itt van az ittasság kérdése, amit ugye mi másképp oldottunk meg, és az ittasság mellett még ott van a vicc, a humor, ami egyik rétege ennek a szövegnek, és van a másik rétege a poézis. Ennek a szövegnek a költőisége, mert alapvetően azt gondolom, ez a szöveg roppant költői. Roppant költői. És akkor ennek fényében, mint ahogy nincs ugye fény sötétség nélkül, mert mihez viszonyítva van fény? Hát ha nem lenne sötétség, nem tudnánk, hogy mi az, hogy fény vagy fordítva. Ennek fényében kell ezt tekinteni. Mert itt olyan problémákról nyilatkoznak meg pőrén őszintén az emberek, amelyek nem hiszem, hogy ne érintenének meg mindannyiunkat, hiszen ezek közös problémák, közös emberi problémák. Itt még esetleg, hogyha van még annyi időnk, hogy az afterhez hozzászóljak, hát igen, itt aftert emlegettetek, de lényegében halvány emlékeim szerint az after azért egy elég ilyen lecsengő, tehát tulajdonképpen van a buli, és van bemelegítő buli is, tehát vannak szakaszai egy igazán nagy bulinak, van egy warm-in, utána van maga a buli, és utána aki még bírja, az még utána afterezik egyet, hogy ne maradjanak benne elvaratlan energiák. De egy afterpartin is fölhághat a hangulat adott esetben a csúcsokra. És ahhoz, amit Noémi érzett, mondott a terápia kapcsán én még annyit hozzáfűzni, nem akarok spoilerezni semmit elárulni túlzottan, de nem véletlen volt a zenének a választása sem, mert aki egy kicsit is járatos a kortárs zenében, vagy az egyházi zenében, annak feltűnhetett, hogy ez egy diezire, tehát egy visszatérő a zeneszerzőknél, ugye ez visszatérő motivum, nagyon sok szerző írt diezire tételt, tehát ez a világ végét jelenti, a végítélet napját jelenti. A végítélet napját. Tehát itt fontos szerepet tölt be a szövegben a bűn, a bűnhődés, a megbocsájtás kérdése. És ez a tombolás, ez a vad, elfajzott, dekadens, hogy te fogalmazol, Szodoma és Gomorát megidéző világvégi hangulat, amikor mindenki pánikszerűen kapkod, és egy ferget, mint a pokolbújrát látnánk, valami ilyesmit szerettünk volna igazából Noémivel, és én úgy látom, hogy ez így talán megszületett, merem azt állítani, hogy megszületett ez a világvégi, végítéletnapi hangulat. Nem tudom, mint egy Braille festmény, tehát ez...
Hát ennek lehettünk mi is részesei nézőként. Igen, ilyen színházat akarunk, ahol megrendítenek, kényelmetlenné tesznek, elgondolkodtatnak, lehozzák az isteneket, felhozzák az ördögöket, és megborzongunk, és kényelmetlenül érezzük magunkat. Ezt várjuk a színháztól, mert mint mondottam a bevezetőben, sem pszichológus, sem a papbácsi ezt valahogy nem hozza ki bennünk. Az új fordítás ennyire kortársias? Nem vágja ki a trágárságot, vagy a régi is? Tehát a Tompa Miklós részegségében azért van kevesebb, mert az egy másik fordítás?
Bocsáss meg, te tudod, hogy kronológiailag melyik született meg? Talán a Morcsányi született, hiszen azt hamarabb bemutatta a Katona József színház.
Korábban
volt. Tehát valószínűleg az született hamarabb, és ha jól tudom, az áll közelebb az eredetihez is.
Igen, tehát, hogy ahogy itt elhangzott, hogy hamarabb volt a Morcsányi a Katona József Színházban bemutatva Gotthárd Péter rendezésében, és talán, ha nem tévedek, akkor rá egy évre a Nemzeti Színházban is bemutatták, a Budapesti Nemzeti Színházban Viktor Izsákov rendezésében, amit Kozma András fordított. Tehát, hogy kronológiában tulajdonképpen nincs akkora különbség a két szöveg között, mert valahol, tehát egy... biztosan egy évtizedben történt a két fordítás. És igen, tehát hogyha összevetjük egymás mellé a két szöveget, tehát egymás mellé tesszük, akkor vannak ilyen béli különbségek, amik így szemet szúrnak. Hogyha belegondolunk egy-egy jelenetben, vannak azért nagyon olyan, vannak olyan monológok, amik azért Morcsányinál lehet akár azt mondani is, hogy akár terhelve van, vagy látszólag terhelve van trágársággal, viszont ezzel ellentétben Kozmánál ez így inkább egy más irányt vesz, tehát kicsit nem kritikai szemszögből mondva, de hogy kicsit ilyen elkenve, vagy így más irányt próbált megfogalmazni Kozma András a fordításaival.
Még van itt egy érdekes apróság, miszerint ugye ezt egy németországi színháznak írt a felkérésre Viri Pájev, és hát ezért is viselnek többnyire német neveket a szereplők, és hát felelhető egy-két evangéliumi név is, mint például a Márké, az egyik szereplője, de ha jól tudom, úgy olvastam, úgy rémlik talán, hogy ők ezt otthon még akkor még nem volt ezen a listán, ahova azokat teszik, akik kiesnek majd a toronyházból. Ők is kénytelenek voltak, ha jól tudom, finomítani, mert ők szoros munkatársak, azt hiszem Rizsakov vitte otthon is színre talán, ha jól emlékszem, és lágyítottak a szövegkeménységén, mert hát tudjuk, hogy Oroszországban fogy el a levegő valamilyen tekintetben, de legalábbis a szólásszabadság tekintetében. Aztán a többiben nem menjünk bele, hogy mi jó ott és mi nem, de az biztos, hogy van cenzúra. Van cenzúra, és ők önmagukat cenzúráztak, és gondolom ezután született meg az a lépés, hogy ők ezt tovább nem csinálják, és új hazát választottak maguknak, vagy legalábbis Viri Pájev.
Én tudom, hogy a színháznak nem kötelessége oktatni, de az ember szülőként is belegondol abba, hogy a fiatalok a színházban mit kapnak, mivel találkoznak, és hogyha innen nézem, Tehát az a sok fiatal néző azt látja, hogy ilyen létkérdések szólalnak meg a színházban. Most már mindegy, hogy részegség után, közben, teljesen mellékes. De hogy az életnek vannak ilyen mélységei, amit át kell beszélni őszintén egymás között, hogy kit, mivel szólít meg az Isten, és hogy lehet kapcsolódni egymáshoz, és őszintén élni, akkor a legjobb hely, ahova küldhetik a szülők a gyerekeiket, hogy menjetek színházba, mert komoly dolgok, létkérdésekkel is foglalkoznak. Ti halljátok ezt a vonatkozását az előadásnak? Hogy itt nem szórakozgattok.
Igen, abszolút, pont a Tamás is mondta, hogy azoknak is ajánlaná az előadást, akik kicsit elvesztettnek érzik magukat, vagy akár magányosnak, mert itt olyan dolgokról is szó esik, amiről egyébként ugye nem nagyon merünk beszélni, vagy ha igen, akkor milyen mámoros pillanatokban, amiből meg nem biztos, hogy a hétköznapok mellett olyan sok adódik, és a színház szerintem is egy nagyon jó eszköz arra, hogy itt találkozhassunk önmagunk árnyoldalaival is úgy, hogy ráeszmélünk, hogy nem biztos, hogy csak velem van a probléma, más is érez ilyesmit.
Nagyon fontos.
Hát meg konkrétan ebben a drámában szerintem szinte az összes szereplő küzd problémákkal, mint ahogy mindenki más, és valószínűleg ez is nagyon fontos, hogy kijön belőlük, mert gondolom nem elég a részegség arra, hogy kihozza az emberből azt, ami benne van, mert ha nincs mit kihozni, akkor nem tud mit kihozni. De mivel ezek az emberek nagyon fontos, vagy hogy saját életükre fontos problémákkal küzdenek, ezért ezt hozhatja ki a részegség, és ezért is mondanak.
Ezek valóban élő problémák, tehát a szerelmi háromszögek, a situationship, ez egy angol szó, nem tudom magyarul ezt, hogy mondják, hogy ilyen, tehát ilyen is-is,
se veled, se nélküled,
igen, tehát ez nagyon, nagyon is élő a mi generációnké is, szerintem az egyel idősebb generáció is, abszolút, hiszen válások, megcsalás, elhallgatások, tehát mindenkinek van valami szennyese, amit igyekszik nem kiteregetni, csak aztán valahogy kibújik a szorozsákból.
És még van egy nagyon fontos téma, amit felvet a darab, az pedig az elmúlással való szembenézés, ugyanis van egy szereplő, amelyik halálos beteg, és azt hiszem, ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel időben el kell foglalkoznia, időben el kell kezdeni foglalkozni az embernek, miközben optimistán éli, ami van, de hogy ezt nem szabad hanyagolni, mert az egyik szereplőnk halálos beteg, ezt megtudja, és van néhány hónapja, akkor már kicsit késő, és akkor az ember egy kicsit kapkodva próbálja meg lerendezni a dolgait. Úgyhogy ez is benne van. És persze, humor.
A trágársághoz még csak annyit, hogy szerintem attól nem kell félni, mert így beszél manapság.
Főleg egy afterbuliban.
Főleg egy afterbuliban, de hogy már nem irodalmi nyelvezetet használ a közember, azt hiszem, vagy hogy...
Nem érvként, csak érdekességként akarom elmondani, látom, hogy véges az időnk, hogy olvastam ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, és ez nem leigazolásként, hogy a legintelligens, ez nem ment fel mindenkit az arról, hogy trágárul beszéljen vagy sem, hogy az intelligens, nagyon intelligens emberek igenis nagyon hajlamosak a trágár beszédre. Ez szaktudományos dolgozat volt.
Hát akkor este nagyon-nagyon intelligens, borzasztóan intelligens emberekkel, színészekkel találkozhatunk. Én nagyon köszönöm, hogy időt szakítottatok erre is. Harsányi Zsolt rendező, Kelemen Roland dramaturg, Bezsán Noémi koreográfus felvételről, Szijjártó Johanna, Abai Szabó Tamás, Tar Erik színművészek. Este 7-től a Művészeti Egyetemen, Köteles utca, részegek majd február 3-án. Ismét én köszönöm még egyszer, hogy bejöttetek.
Egy rövid mondat, elkeltek a jegyek ma este, tehát ne fáradjon oda senki feleslegesen.
Már most szóltunk, hogy február 3-ára még van.
Csókolom.
Köszönjük szépen.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see?
see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.